Kedves testvérek, János evangéliumának a 8. részéből, a 12. versből olvasom Isten igéjét. Ismét szólt azért hozzájuk Jézus, mondván: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Mindig érdekes, hogy mi után hangzanak el ilyen mondatok, bár a bibliai történetek nem feltétlenül ebben a sorrendben követték egymást eredetileg, hanem utóbb az evangéliumok összeállítói fölhasználták a történeteket, mert a cél nem a krónikás célja volt elsősorban, hanem amit éppen ez az evangélium a végén megfogalmaz, hogy ezek mind azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Tehát az evangélium íróinak a célja az volt, hogy valahogy a számunkra elkészített, feldolgozott szövegek segítségével világosságra jussunk oda, amiről a mai igénk olyan hangsúlyosan beszél. Mi hát ennek a kijelentésnek az előzménye? Az történt az előző fejezetekben, vagy versekben, és erről csak János ír, a többi evangélium nem, hogy Jézushoz a kor értelmiségiei, farizeusok és írástudók odahoztak egy nőt, akiről azt állították, hogy tetten érték házasság törés közben. Nem részletezi a Biblia, hogy történt ez, gyertyát tartottak, kulcsukon kukucskáltak, vagy alkalmasint ők maguk is szereplői voltak, lehettek ennek a házasságtörésnek, vagy valaki, aki hát ismert volt előttük, de tény, hogy csapda volt ez a történet, és azzal hozták őt a rabbihoz, mondja meg, mit kell tenni, mit érdemel az a bűnös, akit ilyen helyzetben találtak, mit mond a törvény, és mit mond ez a törvénytisztelő, és a törvény igazi értelmét olyan sokra értékelő rabbi. Jézus sokáig nem is méltatja őket szóra, és nem azért, mert nehéz egy ilyen csapdából kimászni. Ha azt mondja, hogy igen, bűnös, kövezzük agyon, akkor hol van az ő híres kegyelme és szeretete, mert mindig azt hangsúlyozza, ami egyébként Istenben oly megfoghatatlan volt Jónás számára is, és olyan nehezen emésztette meg ezt Mózes is, amikor az egyik lázadás után könyörgött Istennek, hogy mutassa meg neki az arcát, mert elbizonytalanodott akkor ahelyett, hogy valami képet mutatott volna az örökkévaló, a nevét ismételte el Mózes előtt újra, azt súlykolva ebbe a szegény, sok terhet cipelő bölcs emberbe, hogy az Úr, kegyelmes és irgalmas, hosszú tűrő, nem akarja a gonosz halálát, se a bűnös miatt is bánkódik, aki ugyan tisztázni akarja a tisztázatlan és bűnös dolgokat, de irgalmasságot cselekszik ezerizikben. Olyan nehéz ezt az Istent megérteni, és olyan nehéz erről az Istenről beszélni, mert mi vért kívánunk, bosszút akarunk állni, szeretnénk azt az elégtételt, ami egyébként nem elégít ki, és nem hoz békességet. Tegnap beszélgettem valakivel, aki hát sok keserűséget, gyászt élt meg egy közösségen belül, és azt mondja, még évekig köszörültem rajtuk aztán a nyelvemet, de rájöttem, hogy ez nem hozott nekem békességet. És ezért abba hagytam. Ott van az az ige, idézte fel, ezt mondja Isten: enyém a bosszú, én megfizetek. De mondtam neki, hogy a hangsúly nem azon van, hogy bosszú és megfizetek, hanem engedd át ezt nekem. Te ne akarj bosszút állni, engedd át nekem, fogadd el, hogy te is részesülsz a sóvárgott igazságban, neked sem kell az igazságtalanság felett szemet húgynod, de nem szennyeződsz be azzal, hogy önmagadért állsz bosszút, hiszen úgysem elégít az ki téged. Miért okozna békességet, hogyha én is valakinek kárára lehetek, fájdalmat okozhatok neki, csak azért, mert ő ezt tette velem. Szóval olyan Istenünk van, ilyen kijelentést kapunk őróla, hogy ő nem akarja még a bűnösnek a halálát sem, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. De nem csoda, hogy oly nehéz megemésztenünk ezt az üzenetet. Szóval ha azt mondja Jézus, hogy kövezzük meg, mert a törvény ezt mondja, igen, igazatok van, akkor hol van az ő híres szeretete és az ő prédikációi erről az irgalmas Istenről? De ha azt mondja, hogy ne tegyünk ilyet, testvérek, hát miért ölnénk meg ezt a szerencsétlen asszonyt, aki ki tudja miért került ebbe a helyzetbe? Megfigyelhetjük, hogy amikor a bíróság elkezd egy üggyel foglalkozni, és ügyvédet rendel ki a bűnös mellé, hogy az képviselje a bíróság előtt, a sajtó is éles szemmel figyeli, és a közvélemény, hogy mi fog történni. Tessék gondolni például a móri vérengzésre, milyen sokat hörögtünk azon, hogy végre megvan ez a Kaiser Ede nevű elvetemült gazember, akit életfogytiglanra ítéltek, csak egy kis apró hiba volt a dologban, kiderült, hogy nem járt az illető a környéken, és amúgy nem egy galamb lelkű és hófehér múltú ember, de ebben az ügyben ártatlan. Még máig nem oldozták őt fel az életfogytig tartó börtönbüntetés alól, mert hát olyan nehéz belátni azt, hogy nem volt igazunk, és ráadásul az illetőnek volt vaj a fején bőségesen, és a társadalom úgy érzi, hogy nem baj. De azok az ügyvédek, akik kiálltak amellett, hogy nem szabad őt életfogytiglanra ítélni, nem voltak népszerűek. Olyan nehéz odaállni a bűnös ember, a megtámadott ember mellé, és megérteni a cselekedeteinek a mozgató rugóit. Hogyan jutott el ide? A bírónak ezzel is foglalkozni kell, fel kell tárni a múltját. Mi vezetett ide? Hadd mondjam azt, hogy tele vagyunk, és ebben is egy kicsit fertőzött gondolkodással, azzal, hogy a börtöneinkben nagy számban vannak cigány származású elkövetők. Óriási vita van, és ezért is voltam tegnap lent Miskolcon egy tömeggyűlésen. Ott hangzott el a kapitány szájából az, hogy ezekkel a kisebbséghez tartozó honfitársainkkal nem lehet együtt élni. Egy olyan megyében mondta el ezt, ahol Nagycsécsen agyonlőttek egy embert és egy asszonyt, miután rájuk gyújtották a házat, és döbbenten látjuk, hogy a lakosságnak közel 70%-a cigány ellenes, és ennek az egyik oka az, hogy harsogja a sajtó, éppen most volt valamelyik újságban egy kis híradás, egy győri lapból egy undorító, rasszista szöveget tartalmazó újság, ez jobbsorsra érdemes újság, amiben valaki ucéli hangon hunyolta, szidalmazta, alázta meg a cigányokat, és meg vagyunk mi is fertőzve ezzel, és nagyon nehéz évekbe, évtizedekbe telhet, mire kigyógyulunk ebből. Nagyon hosszú út ez, pedig törvényeink szintjén nem lenne szabad ezt gondolnunk, vagy így hozzáállnunk a kérdéshez. Tegnap ezen a tüntetésen elmondtam, hogy az Amerikai Egyesült Államok alapokmánya tartalmazza azt, hogy minden ember egyenlőnek születik. De még közel 100 év telt el ennek a csodálatos preambulumnak a megszületése után, hogy eltörölték a rabszolgaságot az Egyesült Államokban. És a rabszolgaság eltörlése után 100 évvel volt az, hogy Martin Luther King elérte, hogy utazhassanak feketék is együtt a fehérekkel az autóbuszokon, és ne különítsék el az iskolában a gyerekeket, számolják fel ezt a diszkriminációt, ezt a kirekesztést. Tegnap egyébként az antirasszista világnap volt annak emlékére, hogy Dél-Afrikában a fehér többség egy tüntetésen 69 feketét gyilkolt meg, akik jogaikért küzdöttek, ez 1960-ban volt. És azt mondtam, hogy a Martin Luther King mártíromsága után még 50 év, több mint 50 év eltelt, mire az Egyesült Államoknak most fekete elnöke van. Tehát lehet, hogy hosszú az az út, de ha nem teszünk meg döntő lépéseket azért, hogy elkezdjünk ebbe az irányba menni, akkor soha nem fog ez megtörténni. Igen, megérteni, hogy ki miért van abban a helyzetben. Tiborcot megértjük, Tiborc panaszát, de a többi kiszolgáltatott embert nem. És olyan egyedül van az, aki valamiben belesodródott, valamiben rosszul döntött, és nem áll mellette senki. Ott ül némán egy rabbi, aki a földre, a porba, az ujjával ír, a többiek nem tudják elolvasni, hogy mit ír, és aztán, mikor egyre kínosabbá válik a csend, akkor megszólal, és azt mondja, hogy aki nem bűnös közületek, az vesse rá először a követ. Ez olyan szólásmondásá lett közülünk, és ennek az a tartalma, hogy hát jó lesz óvatosan bánni a mások megítélésével, mert kiderülhet, hogy valamennyien bűnösök vagyunk. Talán ismerjük Tolstojnak a Feltámadás című regényét, ami azzal kezdődik, hogy Nyehjudov, a főhős, a bíróságon ülnök, és egy jól szituált főnemesről van szó az ő személyében, nem nagyon érdekelné az ügy, és akkor derül ki, hogy a nő, akinek az ügyét tárgyalják gyilkosság miatt, az az ő hajdani cselédjük, akivel szemben ő visszaélve a nő kiszolgáltatottságával szeretőjévé tette, és összeomlik ez az ülnök ott, és a könyv erről szól a továbbiakban, hogy próbál meg valahogyan a világosságra kijönni ebből a helyzetéből sok ügyetlenséggel, sok önváddal. Igen, ha Isten világosságot gyújt az embernek a szívében, akkor megrendülünk, mélyen megrendülünk, és mondom, az derülhet ki, hogy nem lehetünk mások bírái. Szóval itt Jézus azt mondja, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. És szép csendben, mindenféle magyarázat nélkül, az elsőtől az utolsóig kikullognak, eltűnnek, végül egyedül marad Jézus az asszonnyal, és akkor azt kérdezi, senki sem kárhoztatott téged. Válasz az, hogy senki, Uram, mire Jézus így szól, én sem kárhoztatlak téged. Aki akarja, értse félre, hogy azért nem kárhoztatja, mert neki sincs joga, mert ő is bűnös, egy a bűnösök közül, vagy nem kárhoztatja, mert nem azért jött, hogy kárhoztassa az embert, mert nem ez az Isten akarata, hogy kárhoztassa, hanem hogy vissza szeresse, fogadja önmagához a tőle elidegenedett világot, és inkább bűnné lesz Jézus a keresztfán, inkább magára húzza az emberiség bűnét, mint hogy átkot mondjon akár csak azokra is, akik a vesztét kívánták. Nem kárhoztatlak én sem, inkább bűnné leszek, inkább odaállok a helyedre, eredj el, és többé ne vétkezzél. Nos, ez ennek a kijelentésnek az előzménye, én vagyok a világ világossága, az a kellemetlen személy, aki ezt a jótékony homályt, ezt a kellemes sötétséget, amiben nehéz a cselekedetek igazi hátterét feltárni, amiben elbújhatunk és egymásra mutogathatunk, ezt eloszlatom, ezt ellehetetlenítem, hogy nyilvánvaló legyen minden, de nem azért, hogy én már teljes joggal elkárhoztatható legyen az, aki a bűnt elkövette, hanem hogy meggyógyítsa őt a világosság. Nem felejtjük, ugye, hogy ezzel kezdődik a Biblia, ezzel az isteni kijelentéssel legyen világosság, és ez nem a fizikai teremtés része, illetve itt ér össze a fizika és mondjuk a teológia, a lelki dolgok és a fizikai dolgok. Nem arról van szó, hogy Isten bevezeti az áramot, mielőtt az építkezésbe kezd, hogy legyen miről működtetni a betonkeverőt és a kávéfőzőt, hogy amíg dolgoznak, vagy a hűtőszekrényt, ahol az italt be lehet hűteni, és ezért be kell vezetni mindenképpen az áramot az építkezéshez. Nem. A világosság azt jelenti, hogy ő maga, a világosság forrása belép ebbe a világba. Eddig is az övé volt, eddig is jelen volt mindenhol, de személyessé lesz számára ez a kicsi pont a mindenségben, ahol minden össze van keveredve, víz és föld, világosság és sötétség, lent és fent, és ebben a kaotikus állapotban minden reménytelen, minden sodródik időtlenül, és ebbe a kilátástalan helyzetbe belép, személyessé sajátjává teszi ezt a kis földet, és elindít rajta egy programot, amin áldás van, amiről szépeket gondol, és amiből gyönyörűséget teremt, a világosságot önmagával hozza be. És a Biblia végén arról van szó, hogy ott az örökké valóságban, ahová tájékozódunk, nem lesz szükség napra, akkor azt mondja ott az ige, azért nem, mert az Úr maga lesz az ő napjuk. Nincs szükség fizikai fényforrása, mert Isten jelenléte mindent beragyog, és mindent világossá tesz. De az ennek a kijelentésnek a folytatása, hogy aki engem követ, és mi örökké hálásak vagyunk Isten népének, zsidó népnek, és a zsidónak született Jézus Krisztusnak, aki hozza számunkra a világosságot, és mi őt szeretnénk követni, és így eljutni a világosság atyához, az örökké való Istenhez, aki nekünk érthetővé tette, járhatóvá tette ezt az utat. Hálát adunk ezért, aki azt mondja, hogy aki engem követ, nem járhat a sötétségben. Nem élhetünk kétlaki életet, sötétség gyümölcstelen cselekedeteit is cselekedve, és úgy téve, mintha a világosság fiai volnánk, hanem döntenünk kell. Döntenünk kell, hogy kijövünk-e a hazugságaink szövevényéből, fölmondjuk-e ezt a közmegegyezést, nem illik bolygatni a kijelentést, a múltunkat hagyjuk, mert ki így, ki úgy vétkezett, mindenki törődjön a maga bajával, nem mi szakítani akarunk ezzel, követni akarjuk a Mestert, ki akarunk jönni a világosságra, hogy a miénk legyen az élet világossággal. A világosság itt az életnek a szinonimája, és a sötétség az elmúlásnak, a halálnak, sok-sok bibliai ige, ó és új szövetségben egyaránt alátámasztja ezt. Szóval kell-e a világosság? Ha igen, akkor tudomásul kell vennünk, hogy ez a világosság nem fér össze a sötétséggel, hogy vagy van Isten országában. Ezzel kezdődik ez az evangélium is, hogy a világosság eljött ebbe a világba, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mert az ő cselekedeteik hamisak. Az éjszaka, a sötétség cselekedetei voltak, de hadd jöjjön el a mi életünkben a világosság. Engedjük be azt, amit Jézus hoz. Lássuk meg az előtte lévő történet igazságát is, nem azért gyújt világosságot, és nem csak ennek az asszonynak, hanem vádlóinak is a szívében, hogy egyértelműen elítélhetőek legyenek, hanem hogy végre elkezdődjön az életük úgy, ahogy a káosz után elkezdődött a világ teremtése lépésről lépésre, egészen a mi megjelenésünkig és Isten diadaláig. Isten áldjon meg bennünket, hogy legyünk a világosság fiai. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökké való Isten, rólad mondja szent igéd, hogy te vagy a világosság, a mi világosságunk és üdvösségünk. Köszönjük, hogy te, aki a világosság vagy, szóltál, hogy sötétségből világosság ragyogjon, és ugyanaz az Isten, aki a fizika világában és az ember környezetében világosságot teremtett, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is. Köszönjük neked ezt, világosságoknak Atya. Urunk, te, aki hozzáférhetetlen világosságban lakkozol, aki körülvetted magadat világossággal, mint egy öltözettel, köszönjük, hogy bennünket is bevontál ebbe a körbe, és azt akarod, hogy ne legyen közünk a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, hogy azt ítélve, azt megítélve jöjjünk a világosságra, amely előbb talán leleplez önmagunk szemében és a világ előtt is, amely elindít bennünket az élet útján. Téged akarunk követni, Urunk, egészen a teljes világosságig, a teljes délig. És a te békességed, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat. Krisztus Jézusban. Amen. Helyünket elfoglalva a záró énekre készüljünk. Szeretettel hirdetem Isten tiszteleteinket ma 11 órakor különösen Kispesten lesznek Isten tiszteleteink délután jövésünk.